csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén a 185. dicséretet énekeljük fennállva. Elfoglalva magasztaljuk tovább a mi Urunkat, énekeljük a 356. dicséretünknek 5 versét. mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint az megírva található Lukács evangéliuma 24. részében, a 36. verstől a 48. versig terjedő ige szakaszban.
Jézus megjelenik az apostoloknak, és amint ezeket beszélték, Jézus közöttük állott, és azt mondta nekik: békesség nektek! De rémültükben és félelmükben azt gondolták, szellemet látnak. És azt mondta nekik: miért vagytok így megzavarodva, és miért támadnak szívetekben ilyen gondolatok? Nézzétek meg kezeimet és lábaimat, hogy én vagyok magam, tapogassatok meg, és lássátok, mert szellemnek nincs húsa és csontja, mint ahogyan látjátok, hogy nekem van. És ezt mondván megmutatta nekik kezeit és lábait. Mikor pedig örömükben még nem hittek és csodálkoztak, azt mondta nekik: van itt valami ennetek való? Ők pedig adtak neki egy darab sült halat és egy kis lépes mézet. Elvette és előttük evett. Azt mondta pedig nekik: ezek az én szavaim, melyeket szóltam nektek, mikor még veletek voltam, hogy be kell teljesedni mindennek, ami megvan írva Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban én felőlem. Akkor megnyitotta elméjüket, hogy értsék az írásokat, és azt mondta nekik: így van megírva, és így kellett szenvednie Krisztusnak, és feltámadni halottaiból harmadnapon, és prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és bűnbocsánatnak minden népek között, Jeruzsálemen kezdve. Ti vagytok pedig ezeknek tanúbizonyságai, és íme, én elküldöm az én atyám ígéretét reátok, ti pedig maradjatok a városban, míg fel nem ruháztattok erővel a magasságból. Amen.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Jöjjetek, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, aki legyen szabaddal létrehoztad ezt a teremtett világot. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert felébresztetted, életre keltetted a te szent fiadat, ami Urunkat. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, mert tiéd a dicsőség és a hatalom és az erő, te győztél a bűn, a betegség, a fájdalom, a halál felett, akkor, amikor húsvét hajnalán feltámadtál. Köszönjük neked a feltámadásod, minden áldását, erejét, következményét az életünkben. Köszönjük, hogy a síróknak van vigasztalásuk, köszönjük, hogy a rettegőknek van békességük, köszönjük, hogy a kételkedőnek lehet hite, köszönjük azt, hogy a szomorúak örvendezhetnek, köszönjük, hogy a te feltámadásod által valóságosan megtapasztaljuk a változást, amit a te szent lelked munkál az életünkben. Bocsáss meg nekünk, amikor úgy élünk, minthogyha nem tudnánk az üres síról. Bocsáss meg nekünk, amikor legyőznek minket a kétségeink, szomorúságunk, reménytelenségünk, aggodalmaink, és kérünk, hogy valóban a te lelked által diadalmaskodj a minket lehúzó, csüggesztő nyomorúságunk felett, és valóban a te lelked által élj bennünk. Kérünk azért, hogy áld meg ezt a mai Isten tiszteletünket, és légy itt közöttünk, erősítsd a mi hitünket, reménységünket, és kérünk azért, hogy töltsd be minket valóban azzal a mennyei erővel, amelyet szent lelked által ajándékozol nekünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és láttam, hogy azért néhány gyermek van a templomban, úgyhogy bátorítom őket, hogy jöjjenek ide az úrasztalához. A gyerekek, na, egy bátor jelentkező már van. Gyertek bátram. Képzeljétek, van itt egy kosár, amiben van valami, úgyhogy ezt most megnézhetjük, hogy mi van a kosárban. ki ez, aki gyűjtött a kosérbe esetleg valamit húsvét reggelén? Nem? Nem volt semmi? Na, inkább meggondoltam magát. Jó, figyeljetek, a többféle szem van ezeken a zsákokon, de én most azt szeretném, hogyha ismeritek a számokat. Jó, akkor a tízest keresse meg valaki, és azt vegyed ki. Tízes, jó, kilences, nem, az a hatos. Jó, nyolcas. Ott van, jó, és még a hetest a kis testvéreteknek keressétek ki. Hetest. Jó. És most megnézzük, hogy mi van a zsákokban, jó? Kibontjuk. Megmutatott-e, mi van a hetesben? Nem? Hát ez titok marad akkor. Jó, kérem szépen, akkor a nyolcas kinél van? Nálad, akkor megnézzük, mi van bennem? Na, lássuk. Van egy kis papír. Tudsz olvasni? Nem, azt majd én elolvasom. És mi van még ott? Van még valami más is bennem. Na, üres? Nem hiszem. Nézzük meg jobban. Ó, de jó, visszaérkezett. Megnézzük, mi volt. Köszönjük. Tehát a hetes zsákot nézzük először. Ó, mik ezek? Mi ez? Lehet, mondhatja más is. Na jó, mondjad akkor. Dobókocka, és ez van ideírva. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Azután leültek ott és őrizték. Ez arra emlékeztet minket, hogy amikor Jézus szenvedett ott a kereszten, akkor így kockával sorsolták ki, hogy kié legyen a ruhája. Ez Jézus szenvedés történetére emlékeztet minket. Köszönöm. Nyolcas. Na, sikerült megtalálni valamit. Felmutatod a magasba, hogy mi ez? Hogy mindenki lássa. Ugye egy fehér anyag. Arimátia József elment Pilátushoz, amikor már Jézus meghalt, és elkérte Jézus testét, hogy eltemethesse. Most amikor levették Jézus testét a keresztről, akkor egy fehér ruhába göngyölték a testét, és elhelyezték abba a sírba, amit sziklába vágatott József, és így temették el Jézust. Köszönöm, ezt visszaadom. Jó, nézzük a következőt, 9-es. 9-esben mi volt? Kiveszed? Ami benne van, és megmutatod? Van egy papír, igen, amin egy mondat van a Bibliából. Felmutatod te is, hogy mindenki lássa? És mondjad hangosan, hogy mi ez?
Kő.
Egy kő. Amikor eltemették Jézust, akkor őröket állítottak a sírjához, és a sírok odamentek, és lepecsételték a követ, ami Jézus sírjának a bejáratánál volt, és az őrség őrizte a sírt péntek estétől vasárnap hajnalig. Köszönöm szépen, és nézzük a tízest. És ez mi? Megpróbálod szétnyitni? Hát ebben még van valami. Semmi nincsen benne. Megmutatod, hogy mi ez, hogy lássák ott a gyűrűt? Egy tojás, amiben nincsen semmi, ami üres. Vajon mire emlékeztet ez minket? Arra emlékeztet, hogy húsvétkor az a sír, amit lezárt a kő, ahova berakták korábban Jézus fehér ruhába csavart testét, az a sír üres volt, mert Jézus feltámadt. És azért üres ez a kis tojás, mert azt mutatja nekünk, hogy Jézus sírja üres, mert ő él, feltámadt a halálból. Erről szól a húsvét öröme. Jó, ezt jól jegyezzük meg. Köszönöm szépen a segítségeteket, áldás, békesség. Köszöntök ti is, áldás, békesség mondjuk. Nagyon jó, köszönöm szépen a segítséget. Jó helyre mehettek, akkor köszönöm. Vagy még Maria néni tanít nektek akkor. a gyülekezeti terembe, kimehettek Mariannál, jó? Hát, a ige hirdetésre készülve énekeljük a 489. dicséret első és második versét. Hirdetni kívánom közöttetek. Lukács evangéliumából olvasom. Lukács evangéliuma 24. fejezetének 36. versétől 38. verséig terjedő ige szakaszából. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket, békesség néktek. Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk, miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Mindannyian tudjuk, hogy milyen fontos része az életünknek a tanulás. Mert a pici csecsemő életét is ez jellemzi elsősorban a fejlődésben, hogy minél inkább tanuljon, fejlődjön, növekedjen. De ez nem fejeződik be akkor, hogyha valaki minden iskolát kiállt, amire lehetősége volt, hanem tudjuk keresztény emberként, hogy az életünk utolsó pillanatáig nagyon fontos az, hogy tanuljunk, hogy fejlődjünk, hogy növekedjünk. Ravasz László úgy fogalmazta le meg a keresztény ember földi életének a legfontosabb jellemzőjét, hogy egy fejlődés, egy növekedés a földi életünk, míg a látható világból, a láthatatlan világba, az ismeret világából, a hit világába, az idő viszonylataiból, az örökkévaló viszonylatba eljutunk. Tehát az a cél, hogy minél inkább megtapasztaljuk életünkben a számunkra szemeinkkel láthatatlan, de nagyon is valóságos és érzékelhető mennyországnak az áldásait, hogy megtapasztaljuk, hogy nem csak az az igazi ismeret, amit látunk, amit hallunk, hanem a hit az nagyon valóságos és élő a számunkra, és megtapasztaljuk, hogy miközben állandóan rohanunk, és nézzük az óránkat, és állandóan a idő hiánnyal küszködünk, hogy örökkévaló távlatok, örökkévaló lehetőségek vannak előttünk. A kereszténység az nem csak erre a világra, erre a földre jellemző, nagyon fontos tényező, nem csak egy lelki balzsam mindaz, amit a Bibliából tanulunk, nem csak itt a földön ható erő, nem is csak kultúra, nem csak humanizmus, vagy nem csak történelem, hanem a keresztjén lét, az az örök élet iskolája. Mindannyian ebbe az iskolába járunk, hogy megtanuljuk, hogy fejlődjünk ebben, hogy egyre jobban elhiggyük és megéljük azt, hogy a mi életünk az az örök élet iskolájában történik. Ahogyan a beköszöntő igében hallottuk, az első korintusi levél 15. részében, hogyha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk, ám de Krisztus feltámadt a halottak közül. Nem csak ebben a földi életben fontos, hogy imádkozzam, hogy templomba járjak, hogy tanuljak meg szeretni, tanuljam meg a tiszteletet, hogy megtaláljam, hogy hol van az én életemnek az erejem, hanem nagyon-nagyon fontos, hogy az örök életre tekintsek, és tényleg az örök élet áldása, ereje mutatkozzon már meg most az életemben. Testvérem, te vajon milyen tanuló voltál életedben, az iskoláidban, lelkes, aki mindig tudásra vágyott, vagy esetleg éppen noszogatni kellett jobban, hogy tanuljál? Különbözőek vagyunk, különböző dolgokat éltünk meg, különböző tantárgyak lehettek fontosak a számunkra, de azt szeretném, hogyha ezen a mai istentiszteleten mindannyian elgondolkodnánk azon, hogy az örök élet iskolájában vajon milyen tanulók vagyunk, milyen lelkesen, buzgalommal kutatjuk az írásokat, amelyek életünknek nem csak itt, ebben a földi életben jelentenek áldást, hanem örökké való távlatokat nyitnak a számunkra. A feltámadott Krisztus megjelent a tanítványoknak. Lukács evangéliuma szerint olvastuk az elmúlt napokban a nagyheti és a húsvéti történetet, és nagyon csodálatos az, ahogyan az asszonyok látják, hogy üres a sír, az, ahogyan az emmausi tanítványoknak nyílik, erősödik a hite, miközben Jézussal beszélgetnek, de a tetőpontja Lukács evangéliumának a feltámadás történetekben, amikor Jézus ott áll a követői között, és így köszönti őket, békesség néktek. Minden más megvilágításba kerül akkor, amikor Jézust látják, hallják, a feltámadott uruk van ott közöttük. Éppen beszélgettem egy testvérünkkel mai reggelen, aki mondta, hogy milyen más lett az élete, miután megműtötték a szemét, mennyire másképpen látja a világot, ami körülveszi. Hát a húsvét is valami ilyesmi lehet a számunkra, ilyet jelenthet. A feltámadott Krisztussal való találkozás, hogy ami homályos, elmosódott volt, amit nem nagyon lehetett érzékelni, hogy most mi is történt, az most egyszeriben élessé, elevenné, élővé válik a tanítványok számára. A Szentírásnak is új értelme nyílik meg előttük, Jézus feltámadásának a fényében. De először, ugye ez is szép fokozatosan történik, mert először csak döbbenten állnak ott, és kísértetnek, szellemnek vélik a feltámadott Jézust. Nagyon érdekes, hogy itt már az evangélium írója vitatkozik kortársainak azzal a gondolatával is, hogy csak látszat volt Jézus feltámadott teste, vagy egy látomás, vagy egy látszattest nem valóságosan támad fel. És ahogyan Jézus beszél a tanítványokkal, ahogyan eszik, ahogyan elfogyasztja az ételt, azzal megmutatja nekik, ráébreszti őket, hogy ő tényleg valóságosan ott van közöttük, valóságosan feltámad. Nagyon izgalmas lenne arról beszélgetni, hogy közöttünk levő testvérek közül ki, hogyan képzeli a feltámadás csodáját, hiszen minden alkalommal elmondjuk a hiszek egyben azt, hogy hiszem a test feltámadását. Hogy egyetértünk azzal a gondolata, hogy talán csak ez egy ilyen látomás volt, vagy lélekben történt feltámadás, amit Jézus helyreigazított a tanítványok gondolkodásában, hogy valóságosan elhisszük azt, hogy Jézus Krisztus testben támad fel, és feltámasztja mindazokat majd, akik már elaludtak, és akik ezután fejezik be földi életüket, felébreszti őket életre hívó szavával majd a feltámadás idején. Jézust kísértetnek vélték, akkor is, amikor a viharos tengeren járva közeledett hozzájuk Jézus, akkor is a felnőtt emberek ott kiáltoztak és rettegtek, hogy kísértetet látnak, ahogyan közeledik feléjük a vízen járva, és akkor is Jézus szava nyugtatta meg őket, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Most is Jézus szava volt az, amely békességet jelentett a számukra, hiszen így köszöntötte őket, békesség néktek. Azzal, hogy Jézus testben támadt fel a halálból, azzal azt a csodálatos bíztatást is adta a számunkra, hogy nem közömbös neki, ami testünk állapota sem, nem csak a lelkünkkel foglalkozik, hanem egész emberként, testben, lélekben, szellemben fontosak vagyunk az ő számára. Fontos a mi egészségünk, ezt mutatja az, hogy az Isten fia emberré lett, felvette az emberi testet. Ez mutatja azt, ahogyan gyógyította a betegségeket, erőtelenségeket. Fontos volt a számára az emberek élete, sorsa, teste, lelke egyaránt. A húsvétnek az egyik nagy-nagy vigasztalása, hogy a feltámadott Krisztus számára fontos a ti életetek, fontos a testi, lelki egészségetek, fontos az, hogy a betegség idején is hozzáforduljatok, és vele éljétek meg életetek minden idejét. Amikor Jézus ott volt a tanítványok között, akkor hatással volt az ő látványa a tanítványokra, hogy látták a szemükkel, hatással volt az, hogy evett, hogy ezt is látták, és legfőképpen gerjedezett a szívük, meg erősödött a hitük, értelmük, megnyílt előtte, amikor beszélt az igéről, és hogy hogyan teljesedett be mindaz, amit megírtak a próféták és a Istenben bízó emberek. Jézus Krisztus eljött húsvét estén a tanítványokhoz, felkereste őket, köszöntötte őket, azt mondta, békesség néktek. Milyen óriási evangélium, hogy ilyen fontosak voltak neki a kétségek között gyötrődő tanítványok, akik közül többen már voltak az üres sírnál, akik hallották az asszonyok híradását, az angyalokról szóló hírt, az Emmausi tanítványok bizonyságtételét, tele voltak kavargó érzésekkel, kérdésekkel, gondolatokkal, és Jézus felkeresi őket és beszélget velük. Milyen nagy szeretet van a mi Urunkban, ahogyan feltámadás a napján sorban megjelenik az ő tanítványainak, és beszélget velük. És úgy köszönti őket, ahogyan mindig is köszöntötte. És amikor Jézus azt mondja valakinek, békesség néktek, akkor ez nem egy üres szólam, vagy egy ilyen megszokott frázissá váló köszönés, hanem amikor Jézus köszön, akkor abban mindig tartalom van, abban élet van, abban erő van. Nem csak egy jámbor óhaj, vagy egy szerető jó kívánság, hanem az az Úr, akinek van hatalma, aki teljes a hatalommal, ő adományozza is ezt a békességet. Nem csak mondja, hogy békesség néktek, hanem adja is rögtön a tanítványok számára a békességet. A húsvéti békesség azért lehet igazi, azért nem csak jelszó, ami nagyon elgondolkodhat bennünket sokszor. Én az elmúlt hetekben szomorú szívvel vettem észre, most itt a választásokra készülve, hogy az egyik plakáton pont azok a szavak szerepelnek, amelyek a gyülekezetünknek erre az évre szóló gondolatai, hogy a reménység és a bizalom éve számunkra a 2009, és amikor láttam a plakáton, akkor így szomorú voltam, mert hogy ott inkább nem volt mögötte az a tartalom, az a csodálatos isteni felhatalmazás és erő, mint amit mi hiszünk, hogy Istenben megkapjuk ezt. Amikor Jézus azt mondja, békesség néktek, akkor abban az a húsvéti béke van, amely a halál felett diadalmaskodó győztes úrnak a szájából hangzik. A bűnt, a betegséget, a fájdalmat, a szenvedést, a halált, a emberi nyomorúságot legyőző, megváltó békessége hangzik ezekből a szavakból. Tele vagyunk békétlenséggel, idegességgel, aggodalommal, szorongásokkal, félelemmel. Lehetne sorolni, hogy mi minden nyugtalanít bennünket az életünkben, és milyen feszültek vagyunk, amikor szólunk a másik emberhez, a családban, a munkahelyen, vagy akár utazás közben, szinte robbanni tudnánk, tele vagyunk feszültséggel. De Krisztus, a feltámadott Krisztus ezt mondja nekünk ezen a húsvéton is, békesség néktek. És nem csak mondja, hanem adja is. Amikor Isten megszólal, az mindig igen, az mindig életté válik. Nem csak a teremtés hajnalán, hanem amikor Jézus odament egy szenvedőhöz, amikor életre hívta Jairus leányát, amikor lecsendesítette a viharos tengert, az ő szavában erő van és élet. Jézusnak a húsvéti köszöntésében ott van az élet, békesség néktek. A mi nyugtalanságunk legmélyén ott van a halálfélelem, ott van saját életünk elvesztése miatti aggodalom, a bűneink, rossz lelkiismeretünk miatti nyomorúság, és mindezekre választ hozott Jézus Krisztus, amikor legyőzte a halált, amikor legyőzte a bűnt a kereszten. Nagyon kevés lenne a számunkra bármilyen ellágyuló érzelem, vagy felszínes béke, miközben a mélyben ott forrongnak az indulatok, az aggodalmak, a félelmek. A feltámadott Krisztus békéje erős és győztes. Ő új életre támaszt minket most, ezen a mai napon is, és majd a halálunk után is. Jézus Krisztus így köszöntötte a tanítványait, békesség nektek, és azt mondta, hogy ti vagytok az én tanúim. Milyen csodálatos, hogy Jézus üres sírjáról, legfőképpen a tanítványok bizonyságtétele, tanúságtétele ad nekünk hírt. Arról, hogy Jézus nem halott, hanem él, ma is él, és itt van velünk, a benne bízó, hívő emberek élete a tanúságtétel. Az, ahogyan egy betegséget hordozunk, az, ahogyan megbocsátunk, az, ahogyan a béke eszközeiként, a béke követei vagyunk az emberi életben, az, ahogyan reménységgel tudunk a legreménytelenebb helyzetben is előre tekinteni. Arra hív minket Krisztus, hogy egész életünkkel legyünk az ő tanúi, a feltámadott, diadalmaskodó, erős Isten tanúi. És ehhez erőt is ad nekünk, hiszen ez ember feletti feladat lenne, hiszen annyi nyomorúság, kiábrándultság, reménytelenség vesz körül minket, hogy képtelnek lennénk ezt az erőt sugározni, hogyha nem ruházna fel minket mennyei erővel. Húsvét ünnepe, két csodálatos ünnepünk között, a nagypéntek és a pünköst között van. A nagypénteken érettünk hozott krisztusi áldozatnak a tökéletes megvalósulása történt meg, amikor feltámadt a halálból ő, és pünköstkor kiárasztotta ennek a feltámadásnak az erejét a tanítványokra. Olyan jó lenne, hogyha mi is ebben a reménységben tudnánk élni. Bodás János írta egyik versében, aminek ez a címe, hogy húsvéti hit, milyen fontos a hívő emberek bizonyságtétele a feltámadott Krisztusról. És bár győzött a bűn, mikor a keresztről lelkeket mosva hult alá a vér, mégis hiszem a Krisztus diadalmát, s tudom, hogy feltámadt, mert bennem él. Ő áll mellettem könnyben és mosolyban, amíg az élet rögeit töröm, s nyugodtan küzdök, mert tudom, hogy vár majd egy új élet, s benne mennyei öröm. E hit vígasztal minden megtiportat, özvegyet, árvát, sír felé menőt, gyermeket vesztett zokogó anyákat, s aki beteg is, ebből nyer erőt. Az Úr feltámadt, vallja millió szív, s nem roskad össze semmi súly alatt. Testvérem, ugye rólad is szólhatna ez a vers, és mindaz, amit megfogalmaz, a vigasztalásról, az erőről és a reménységről. Feltámadott Krisztus arra hív minket, hogy tanúi legyünk. És vajon nem olyan erőtlen, nem azért erőtlen sokszor a mi tanúságtételünk, mert nap mint nap, nem Jézus feltámadásának az erejében, a Szentírás üzenetében gyönyörködünk, hanem egész más dolgokra figyelünk, a hírekből, a olvasmányainkból, az emberi kapcsolatainkban egész más dolgok ragadják meg a figyelmünket. Vajon minek vagy a tanúja, testvérem? Mi az, amire figyelsz? Mi az, amit érzékelsz? Ennek a világnak a sodrását, nyomorúságát, lendületét, fájdalmát, vagy pedig feltámadott Krisztus vigasztaló, bátorító szavait. Hagyományos köszöntést, békesség nektek, új üzenettel tölti meg a feltámadott Krisztus. Nem csak azt kívánja ezzel, hogy Isten óvjon meg minket minden rossztól, hanem hogy megajándékozzon Isten a húsvét áldásaival. A békesség azt jelenti, hogy az ember az egész teremtett világ javát, harmóniáját munkálta Jézus, és ezt hozta el a számunkra, hogy Istennel, egymással, környezetünkkel, és ezzel a békességgel tudjunk együtt élni, és ezt a békességet éljük meg. Jézus Krisztus megjelenik, és az ő megjelenése, az ő szava, az ő törődése örömet, békességet jelent a tanítványokban. Felébred ez a kis közösség, ők is feltámadnak ezen a húsvéton az ő reménytelen, csalódott, kétségbe esett lelkiállapotukból, miután a feltámadott Krisztussal találkoznak. Megtapasztalják azt, hogy az a Krisztus, aki ott volt a középső kereszten, az a Krisztus most közöttük áll, ott van középen. Az életüknek a közepén van, és az a kérdés, hogy engedjük-e mi, hogy minden bánat, fájdalom óráján is ott legyen középen Jézus, és hogy a húsvét ragyogó fényében is életünk közepén álljon, ő legyen a középpontban. Jézus feltámadott Krisztus érkezése elvezette a tanítványokat a félelemtől a békességig, a tehetetlenségtől a szolgálatig, a bezárt ajtók mögül ki az emberek közé, a szomorúságból az örömig. Jézus minket is elvezethet a félelemtől a békességig, a tehetetlenségtől, addig, hogy menjünk, szolgáljuk, tegyük azt, amit ő kíván, bezárt ajtónk mögül a testvéri közösségbe, hogy észrevegyük a másik embert, akinek szüksége van ránk, és a szomorúságunkból elvezethet és megadhatja nekünk az öröm teljességét. Vajon testvérem, te húsvét előtt, nagypéntek szomorúságában élsz és reménytelenségében, vagy átéled, megtapasztalod a húsvéti csodát. Amikor a feltámadott Krisztus megjelent a tanítványainak, mindenkitől kérdezett valamit, akivel találkozott húsvét vasárnap. Kérdezett a temetőben őt kereső Magdalai Máriától, az Emmausi úton gyalogló tanítványoktól, a bezárt ajtók mögött szomorkodó követőitől, a galileai tenger partján halászó tanítványoktól és aztán Pétertől. Minket is megkérdez ezen a húsvéton, és jó lenne, hogyha nem úgy fejeződne be ez az ünnep a számunkra, hogy nem válaszolunk ezekre a kérdésekre. Hiszen az ő kérdései tele vannak szeretettel, és azért kérdez, hogy előhozza, ami a szívünkbe van, hogy gyógyítsa a sebeket, hogy erősítse a mi hitünket. Azt kérdezi Magdalai Máriától, miért sírsz, kit keresel? Nincs okod a sírásra akkor, amikor győzött a halál felett az élet. Azt kérdezi a bezárkózó tanítványoktól, miért támad kétség a szívetekben, miért háborog a lelketek, miért vagytok tele okoskodással, az üres síról gondolkodva. Amíg ezek az okoskodások, háborgás van a szívünkben, addig nem a válaszokat kapjuk, hanem csak gyötörjük magunkat. Hogyha el tudjuk fogadni azt, ami tetszik Jézus szavaiból, merjük elfogadni azt is, ami nehezebb, ami fájdalmasabb, mint a kereszt titka, nagypéntek üzenete. Azt kérdezi az emmausi tanítványoktól, miért vagytok szomorú ábrázattal? Számunkra, szemeinkkel láthatatlan, de valóságos utitás Krisztus, aki mellettünk jár, és mindig kérdez, amikor szomorúak, reménytelnek vagyunk, rákérdez a mi kicsinyhitűségünkre, és rákérdez a mi szeretetünkre, ahogyan Pétert kérdezte, és ezzel együtt feladatot is adott a számára, amikor azt kérdezte, szeretsz-e engem. Feltámadott Krisztus ma is itt van és kérdez. Nem azért, hogy mint egy vizsgán, az iskolában esetleg kényelmetlenül érezzük magunkat, zavarban legyünk. Nem azért kérdez, hogy a számunk kérést erősítse bennünk, és ilyen teljesítményekre, ilyen módon sarkaljon minket. Azért kérdez, hogy meggyógyítson, hogy megerősítsen, hogy kiárassza ránk a mennyei áldásait. A mai Isten tiszteleten téged kérdez, és engem kérdez, amikor így szól hozzánk, feltámadott Krisztus, miért sírsz? Kit keresel? Miről beszélgettek egymás között útközben? Mi történt? Hát nem ezt kellett elszenvednie a Krisztusnak? Miért rémültetek meg? Miért támad kétség a szívetekben? Van-e itt valami ennivalótok? Szeretsz-e engem? Adja a mindenható Isten, hogy az ő kérdéseire tudjunk válaszolni, és miközben azt kérdezi tőlünk, van-e itt valami ennivalótok, aközben szemünk előtt vannak az úrvacsorának a látható jegyei, a megtört kenyér, a kitöltött bor, amely azt mutatja, hogy ő táplál, erősít, hogy ő szeret, és ezért merjünk mi is igennel válaszolni erre a kérdésre, szeretsz-e engem? Amen. Az úrvacsorára készülve énekeljük a 436. dicséretünknek az első versét.
Thank you.
hallgassátok meg, atyán fiai, mi módon szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusi gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Isten megtartó szeretetéért, s valljuk meg bűneinket imádságban. Fájlaljuk a bűn rontását, amely halált, betegséget, háborút, gyűlölséget, tisztátalanságot és szenvedést hozott erre a világra és a mi életünkbe. Fájlaljuk gyülekezeteink erőtelenségét az evangélium hirdetésében, a betegek gyógyításában, a mi kicsinyhitűségünk, engedetlenségünk és hűtlenségünk miatt van ez. Fájlaljuk egyen-egyenként életünk tisztátalanságát, és színed előtt megalázva magunkat, mondjuk el bűnvaló imádságunkat. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást a mi győzelmes keresztjén hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk és hitvallás tételünk után a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Felejétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odasszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel. A gyülekezet énekelje a megkezdett 436. dicséretünknek a második versétől az éneket, és aztán a 459. és 466. dicséreteket.
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Miek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésétekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést, szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Krisztus is megbocsátott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Most pedig meghajtjuk a fejünket hálaadó imádságban. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy részeltettél bennünket, Szent Sákramentumban is hirdettetted közöttünk a megváltó Úr életünk hozott áldozatának jó hírét. Kérünk, légy segítségül, hogy mi, akiknek szereteted megmutattad, lehessünk magunk is az irgalomnak eszközei a gyülekezet közösségében. Ehhez kérjük tőled az erőt a te lelked által. Áld meg szavainkat, cselekedeteinket. Hadd könyörögjünk, édesatyánk, ezért az ünnepért, ennek utolsó óráiért is, hadd könyörögjünk békességes, áldásos családi otthonokért, ami egész magyar népünkért. Előtbe visszük a betegjeinket, előtbe visszük a megszomorodottakat, a gyászolókat. Reát bízzuk az ifjúságot, a jövendőt, könyörgünk az idősekért, könyörgünk mindnyájunkért, légy velünk, áldj meg bennünket, és hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Röviden hirdetem a alkalmakat. Kedden a baba-mama kör elmarad, viszont este bibliaóra, és utána presbiteri gyűlés, hiszen hó első kedje van, kérem, hogy ezt tartsuk szem előtt. A többi alkalmakat a megszokott módon tartjuk meg. Szeretném mondani, hogy csütörtökön Ádám kör Dávid Andrásinknál lesz este 7 órakor. A pénteki konfirmációra is felhívom a figyelmet, mint a konfirmálás előtti utolsó óra, amikor mindent egyrészt meg is beszélünk még egyszer, illetve odafigyelünk arra, hiszen a rákövetkező héten már konfirmáció lesz. Hirdettem azt, hogy kiemeltem fontos a jövő hét szombat este 6 órás vesperás zsoltáros istentiszteletünk, ami egyben az egyik nálunk rendszeresen éneklő fiatal embernek a Zeneakadémián végzős egyházzenei tanszakán végzős vizsga alkalma is. Ilyenkor nagyon fontos, hogy minél többen eljöjjünk, mert ez nem egy mű alkalom, hanem ez egy tényleges istentisztelet, már ugye zsoltáros istentisztelet, amelyiken egyben ugye számot is ad. Illető arról, hogy milyen készségeket sajátított el, de tőlünk, akik már esetleg többször itt voltunk, ismerjük az énekeket, ismerjük a formulákat, is függ az, hogy ő hányas fog kapni, milyen értékelést kap. Tehát tartjuk ezt szívügyünknek, és hát itt lesznek az egyház zene magasságos alkalmazottjai, vagy vezetői, inkább így mondom, és legyen jó benyomásuk a budapoki egyházi életről. Tehát ez nagyon fontos, és ebben segítünk ennek a fiatal zenésznek is egyben. Hirdettem azt, hogy megvolt az ünnepzett kanonika vizitáció, ami azt jelentette, hogy az egyházmegyei főjegyző és Mészáros István zsinati tag jött el és megvizsgált bennünket, és mindazoknak, akik 2009-es évben szolgálattak a mi gyülekezetünkben, bármi módon köszönetünket fejezzük ki, hiszen vizitációs bizottság nem talált ebben az évértékelésben hibát. Persze hibát mindenben lehet találni, de azért egy kicsit kihúzhatjuk magunkat, ha nem is kell elszállni magunktól. És akkor a többit meg átadnám a gondnok úrnak.
Rendes testvérek, holnap reggel 8 órától lesz kirándulás a Kilisbörös Jenői váromhoz. A gyerekek mellett, akinek van kedve, felnőtt is jelentkezhet. Violánnál kérem, hogy jelentkezzenek még most a testvérek, hát majd meglátjuk, hogy milyen lesz az idő, aztán az szerint alakul. Tehát 16-án pénteken 6 órakor lesz a konfirmációs vizsga, másfél hét múlva, 18-án vasárnap, tehát 2 hét múlva lesz a konfirmáció úrvacsorával együtt. Április 27-én kedden este a budafoki esték sorozat keretében Pál Sándor, a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumának az elnöke, gyülekezetünk tagja, és munkatársai mutatkoznak be a motto Remény és bizalom Haitin és a Kárpát-medencében. Ez nem csak ilyen virtuális dolog, hanem valóban azok az emberek jönnek el, akik Magyarországból elsőként mentek el a földrengés után a haiti károsultaknak segíteni. Úgyhogy erre az alkalomra gondolom nem csak gyülekezeti tagokat, hanem bárkit, akit ez a témakör érdekel, el lehet hívni. Nagyon fontos lenne, hogy havonként rendszeresen átutalással támogassuk a diakóniát. Az első 3 hónapban már is jelentős hiányt halmoztunk föl, ami nagy részt ennek köszönhető, tehát kérjük a testvéreket, hogy vállalják ezt a szolgálatot. A gyülekezeti táborról is van hír a hírlevélben, ugye szép zöld hírlevelünk, és erre is kérem, hogy Pap Tamás testvérünknél mi hamarabb jelentkezzünk, és továbbra is kérjük, hogy az 1%-kal azzal támogassuk az adóbevallás során közegyházunkat, a Magyarországi Református Egyházat, illetve gyülekezetünket is. Például a gyülekezeti alapítványnak köszönhető az, hogy a ilyen kedvező áron lehet részt venni majd a gyülekezeti táboron. Köszönöm szépen, és áldott ünnepeket mindenkinek!
347. énekünkkel fejezzük be a mai istentiszteletünket. 347. dicséretünk pedig így kezdődik: Jézus ki a sírban valál.
Jézus ki a sírban valál, általam már ottan valál, az élet
Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Áldás békességnek, mindenkinek áldás.